Kedves hallgatóság, a címben föltettem egy kérdést, miért csíkos a zebra, erre csak részben fogok tudni válaszolni. Tehát senki ne gondolja azt, hogy most megoldjuk az évszázados rejtét, és adunk egy egyszerű fizikai magyarázatot, hiszen ez a probléma, ez elég régi, gyakorlatilag Darwin és Wallace óta ők vitatkoztak először a publikum előtt, hogy miért csíkos a zebra. Wallace azt javasolta, hogy az az előnye a zebra csíkoknak, hogy a zebrákat elrejtik ilyen nádasban, vagy ilyen magas fű között. Darwin pedig erre okosan azt válaszolta, hogy ez jó lenne magyarázatnak, mondjuk a tigrisek esetén, akik, vagy amelyek tényleg ilyen magas fűben növényzet között élnek, de a zebrák ilyen sztyeppéken élnek zömében, tehát ott őrájuk nem igaz ez. Azóta ez egy vita tárgyát képezi, és valójában 8 komoly elmélet született ennek a magyarázatára. Én itt felsoroltam mind a 8-at. A fehér részt érdemes nézni, összefoglalja nagyjából, hogy miről van szó. Próbálom puskázni, mondjuk kezdjük a hőszabályzással. Az egyik elmélet szerint a zebracsíkok, a fekete zebracsíkok fölött ilyen felszálló légáramlatok keletkeznek, mint a kis termikek, hiszen ott jobban fölmelegszik a zebra bőr, míg a fehérek csíkok fölött leszáll, és ilyen kis örvények, légörvények alakulnak a zebra teste fölött, és ez hűti őket. A másik elmélet szerint ilyen rátermettség vizuális jelzése, azaz minden zebrának a zebracsíkja, tehát nagyon, akkor nagyon fekete, és akkor szép hófehér, és akkor olyan kontúros a széle, hogyha egészséges a zebra, hogyha ha nincsenek betegségei, jól táplált. Tehát ilyen nagyon kontrasztos, nagyon szép csíkos zebra, az a zebra nőstények számára nagyon vonzó, mert akkor azzal párosodni, azzal a hímmel érdemes, hiszen akkor az jó géneket örökít át. Tehát ezt a rátermettséget vizuálisan kódolhatják, jelezhetik a csíkok. Aztán álomkor terjesztő cecelegyek elleni vizuális védelem. Ez az egyetlen olyan elmélet, aminek van némi kísérleti bizonyítéka, ilyen terepkísérletekben, ahhoz hasonlókat, mint amit én is fogok itt mutatni, bizonyították, hogy a cecelegyek nem vonzódnak az ilyen csíkos felületekhez. A cecelegyek terjesztik az álomkort, és bizony az a zebrákat is, meg persze sok más állatot is zaklatnak. Tehát a cecelegyek elleni védelemre jó a zebracsík. Aztán szociális hasznok az egyedi csíkmintázatban. Minden egy zebrának más és más a csíkmintázata, olyan, mint az emberi új lenyomat. Tehát az alapján lehet azonosítani. Hát persze, aki ismeri, a fajtársat ismerik egy csordán belül a zebrák, és azok már messziről a csíkmintázat alapján meg tudják mondani, hogy ez a Péter, és így tovább. Tehát ezt kódolhatja, és ebben lehet szerepe a csíkmintázatnak. Aztán optikai rejtőzés. Hát ez a híres Wallace és a Darwin-féle vita. Ragadozók, mozgó csíkok általi elkápráztatása. Amikor a menekülő zebra csordában próbál egy támadó gepárd vagy oroszlán azonosítani egy prédaállatot, és azt össze-vissza mozog a raj, mármint a zebra csorda, és ezek a csíkok föloldják a kontúrokat, és megnehezíti azt, hogy pontosan beazonosítson egy célpontot. Tehát ebben segíthetnek a zebra csíkok. És van ott még néhány más hasonló. Mert az a lényeg, hogy ezek mind hihetőek, és biológusok találták ki, terepi emberek, mindegyiknek lehet igazságtartalma. Egy gond van velük, hogy a cecelegyes sztori kivételével nincs kísérleti bizonyíték. Nem olyan egyszerű ezeket bizonyítani. Fogjuk látni, hogy nekünk is 4 évig tartott egy újabb elméletnek a bizonyítása. Az a súlyos betegségek kórokozóit vérszívásukkal terjesztő bögjök elleni védelem. Ez a mi állításunk, és ezt próbálom bizonyítani, hogy erre is jó az zebracsík. Tehát nem oldjuk meg a végső rejtét, azt prezentálom, azt javaslom, hogy arra is jó az zebracsík. Tehát adunk egy kísérleti bizonyítékot ezen állításunkra. És ez az egyetlen kísérletileg bizonyított magyarázat jelen pillanatban. Kezdjük azzal, hogy hogyan is oldjuk meg ezt a problémát. Először is elmegy az ember a Magyar Természettudományi Múzeumba, és ott ilyen zebra bőröket, meg kitömött zebrákat vizsgál, leméri ilyen sublerral a különböző testtájakon, különböző testtájakon leméri a zebra csíkok vastagságát, a fehér és a feketét. Hát itt lehet látni a bejelölt részeken, hogy hány testtájon vizsgáltuk meg, és akkor itt lehet látni a három zebra faj, az Equus burcelli, az Equus grevi és az Equus zebránál. A vízszintes tengely mutatja a centiméterben mért csík vastagságot, ez átlagot jelent, mert egy ilyen hosszabb szakaszon mértük le. A függőleges tengely pedig mutatja, hogy melyik testtájon, tehát a hátsó láb, melső láb, tompor, far, nyak, fej és így tovább. Egy ilyen vízszintes szakasz mutatja a szórását, a közepe az átlag, a szélessége pedig a kétszeres szórás, a fehérértől a fekete sávra. És akkor jól lehet látni, hogy helyenként bizonyos testtájakon egészen pici a szórás, ott kicsi a vast, vékonyak az zebra csíkok és így tovább. A szürke tartomány mutatja, ahol egyetlen előfordul zebra csík. Ez ennek nagy jelentősége lesz majd a későbbiekben. Tehát ez egy ilyen statisztikai felmérés, hogy egyetlen mennyire csíkos az zebra. Lehet egyébként látni, hogy ez az Equus grevi, ez nagyon csíkos, tehát nagyon sok vékony csíkja van, ellentétben a burcsellin, ahol inkább vastagabb és kevesebb számú csík van.
A feketének vagy a fehérnek a vastagsága, például itt az alsónál egészen más a fehér szélessége, mint a feketé. Ott külön van a
fehér. Ott külön van a fehér és a fekete csík. Tehát külön mindegyik. Ezek után ugrunk egy nagyot, és egy egészen más problémával fogunk találkozni, és majd mindjárt meglátjuk, hogy mi köze ennek az ebre csíkhoz. A lótartók ismerik, hogy a bögyök zavarják a lovakat. Rátelepszenek, vért szívnak. Nagyon fájdalmas a bögőszúrás, nagyon vastag a lónak a bőre, de mégis át tudja harapni. Gyakorlatilag egy harapásról van szó, nem úgy, mint a szúnyog, ami inkább szívogat, ez inkább harap. Bögői nőstények a szúnyog nőstényekhez hasonlóan vért szívnak azért, hogy a bennük, testükben a lárvák, illetve a peték, a tojások kikelhessenek, a hímek pedig ilyen növényeknek a nedveit szivogatják. És a vérszívó nőstények zaklatják a lovakat, például Szokolyán is ezt meg lehetett figyelni, ott készültek ezek a felvételek. Különböző reakcióikat lehet itt látni, hogy hogyan próbálja a testéről elzargatni a ló a bögyöket. Hát a végső esetben meghempereg, hiszen hogyha sok száz bögöly fedi, akkor már nem tudja harapással, láb kaparással, foggal vagy a farkával legyezgetni, akkor meghempereg. És itt bizony tényleg arról van szó, hogy sokszor sok száz vagy sok ezer bögöly kering és szívja egyetlen egy lónak a vérét. Na most azt megfigyeltük Szokolyán, hogy a fehér lovakat kevésbé támadják a bögyök. És akkor ez egy rejtély volt, aminek a vizsgálatával elkezdtünk foglalkozni. Fotókat készítettünk, leszámoltuk, hogy hány bögöly van egy barna ló körül, meg egy fehér ló körül, és akkor kiderült, hogy ötször annyi. És ezért ez az oka annak, hogy a bögöly szezonban például a barna lovakat alig tudják megülni a lovasok, mert a bögöly zaklatás miatt egyszerűen ledobják őket. Ilyenkor a fehér lovak kevésbé zaklatottak, tehát például ez egy előnye a fehér ló színnek. Ez persze még nem zebra, de itt a jelenség mutatta, hogy bizony a szín, hogy fehér, vagy fekete, vagy barna, az már jelentősen befolyásolja a bögöly vonzó képességet. Hát itt lehet látni egy nőstény bögyöt, amint szívja a vért, és utána egy nagy vérbuborék, vagy vércsepp keletkezik, amit aztán az olyan legyek is elkezdik szivogatni, amelyeknek a szájszerve alkalmatlan arra, hogy megharapja a lovakat, és maga a bögöly nőstény a szíráskor sok kórokozót pumpál a vérbe, például a száj- és körömfájás terjesztője a bögöly, utána pedig ezek az egyéb ilyen parazita vérszívó legyek szintén a szájú szervük segítségével egyéb kórokozókat juttatnak a lóba. Tehát nem csak a zaklatás probléma a lovak esetén, legyek, illetve a bögyök által a zaklatás, hanem a mindenféle betegségeknek a terjesztése. Na most a bögyöknek a biológiájáról egy keveset érdemes beszélni, hogy megértsük azt, hogy hogyan lehet ellenük védekezni, vagy mondjuk miért jó az ebracsik ellenük. A bögőnek az életciklusát lehet itt látni, a bögő nőstény lerakja a petéjét egy ilyen vízi buzogánynak, tehát egy vízi növényre, és később a lárvák belepottyannak a vízbe, ott fejlődnek egy-két vagy három évig, majd bebábozódnak és kikelnek. Tehát egy ilyen ciklus játszódik le egy évente, két évente, három évente. A lényeg az, hogy vízhez kötött a nőstény, tehát a nősténynek vizet kell találnia, detektálnia, mert a közelébe kell lerakni a vizet. És ez a kulcs szó, hogy hogyan talál egy egy bögöly nőstény vizet. Itt lehet látni egy béka buzogány fonákján, ez egy növény, vízi növény, a pete csomót, tehát sok száz, sok ezer ilyen pete van egy csomóba, ezek aztán belepottyannak a vízbe. Itt lehet látni egy másik pete csomót, utána ez maga a bögőnek a lárvája, majd a kifejlett hímek vagy nőstények szivogatják az embernek vagy az állatoknak a vérét. Na most akkor hogyan talál egy bögő nőstény vizet? Mint minden más vízi rovar. Hogyan találnak a vízi rovarok vizet? Nem úgy, mint az emberek. Hogyan találnak az emberek vizet? Itt lehet látni egy képet, erről mindenki meg tudja mondani, hogy hol van víz és hol van égbolt, hiszen tudjuk, hogy ahol ilyen tükörszimetria van, ahol hullámzás van, ahol mondjuk, hogyha látunk ilyen asszociatív, tehát mellékes információkat, mint mondjuk egy ilyen vitorláshajót, akkor az valószínű, hogy vízben van, és nem biztos, hogy szárazdokban, vagy egy ilyen tipikus vízi növény, mint a buzogány, sás, ezek mellett valami víz lehet, hogyha látunk fürdőruhás fiúkat vagy lányokat, akkor valószínű, hát vagy napfürdőznek, vagy igazi fürdőznek, de vegyük észre, tehát mi így detektáljuk a vizet. Ezek mind tanult jelek. Sok év vagy évtized alatt tanuljuk meg, hogyha ilyen információkat látunk, akkor közelben valami víznek kell lenni. Most a vízi rovaroknak nincs sok évtizede tanulni ezt, hanem őnekik genetikailag kell kódolva lenni bennük, hogy mi a víz. Most itt lehet látni egy színes képet, rögtön fölismerjük, hogy itt ilyen vízi növények, ez egy sás, és is valami napsütötte vízfelszín lehet. Onnan tudjuk, hogy vízfelszín, mert itt van egy felhő, meg egy kék ég, és ez nem lefelé szokott lenni, hanem fölfelé. Tehát innen mi tudjuk szintén tanul módon, hogy ott valami égbolt tükröződés lehet, tehát akkor ott valami valószínű víz lehet. Hogyha fekete-fehérben nézzük a dolgot, és egy kicsit szunyorítjuk a szemünket, akkor már nem triviális, hogy ez egy fehér felhő, ez meg egy kék ég, akkor az lehet akár egy fehér homokfolt, vagy mondjuk, ha tél lenne, és nem látnánk ezeket a növényeket itt, akkor lehetne akár egy hófolt is. Tehát egyszerűen a szín és az intenzitás alapján nem lehet egyértelműen a vizet megtalálni. Nem is így detektálják a vízirovarok, hanem a vízfelszínről visszavett poláros fény alapján. Ugye a kísérletet elvégezünk a laborban, hogy egy vízszintes polárszűrőt alulról megvilágítunk, és elengedünk fölötte vízrovarokat, akkor azok bizony, amikor érzékelik az innen alulról jövő vízszintesen poláros fényt, akkor fejest ugnak a fóliára, ugyanúgy, mint a víznél. Ilyen kísérletekkel tudják a biológus meg a biofizikusok, hogy a rovarok mindig a vízrovarok mindig a vízfelszínről, a Brewster szögben, ami olyan 36,5 fok a vízfelszínről, onnan erősen vízszintesen poláros fény verődik vissza, és ezt érzékelik röptükben, mikor vizet keresnek, és akkor landolnak. Miért is keres egy vízrovar vizet? Azért, mert kiszárad a pocsolya, túl kevés élelem van benne, túl sok fajtás, tehát előbb-utóbb kirepülnek és keresnek új és új vizeket, és azt bizony polaratakszissal keresik, tehát vonzódnak a vízszintesen poláros fényhez. Most akkor egy kis fizika, a fénynek a polarizációja, ugye az elektromágneses hullám, és a terjedési irányra merőlegesen rezegnek az E-vektor, tehát elektromos vektor, meg a mágneses vektor színuszai fázisban, és ezt a zöld színuszt az elektromágneses hullámnak a rezgés sígát nevezik polarizációnak, polarizáció síkjának a fizikusok. A napból jövő fény az olyan, hogy teljesen polarizálatlan, mert egyszer a szemünkbe jön egy így rezgő, majd a következő pillanatban egy másik kvantum máshogy rezeg, tehát hosszú idő távlatában ezek az amplitúdó vektorok, ami ilyen fehér-fejű nyilak ábrázolják, ezek ilyen kört írnak le a terjedés irányra merőleges síkban. Ez a fény teljesen polarizálatlan, ilyen elég ritka a természetben, például a direkt napfény ilyen. Hogyha visszaverődik valami felszínről, vagy szóródik a légkörben a fény, a napfény, akkor már részlegesen lineárisan poláros lesz. Tehát egy kitüntetett irányban, itt például éppen a vízszintesben, nagyobb valószínűségben így rezegnek a kvantumok, de mindenféle egyéb irány is előfordul. Ez a részlegesen lineárisan poláros fény. A másik két állapotról most nem beszélnék, mert az előadásom tárgyát nem érint. Ez egyik a cirkulárisan, a másik pedig az elliptikusan poláros fény, ez is nagyon ritka a természetben. Na most ezt a részlegesen lineárisan poláros fényt, ezt az emlősök kivételével minden állat érzékeli gyakorlatilag. Itt lehet látni, hogy a szorgalmas biológusok, biofizikusok az elmúlt 40-50 évben kimutatnák, hogy milyen állatfajok érzékelik. Itt csak néhány példa, lepkék, méhek, sivatagi hangyák, de vízirovarok, rákok, halak, hüllők, kétéltűek, rovarok, mindenféle rovarok, madarak, ezek mind érzékelik a fénypolarizációt. A vízi rovarok arra használják, amit mondtam, hogy ez alapján találják meg a vizet. Miért érzékelik ezt a hogyan érzékelik a fénypolarizációját. A fotoreceptoruknak a membrányából ilyen fésűszerű kitüremkedések, úgynevezett nanocsövek vagy mikrobolyhok helyezkednek el, és ezeknek a görbülete olyan nagy, hogy nem tud egy makromolekula rámerőlegesen elhelyezkedni, mert akkor be kéne görbülni, ezért elfordul egy termodinamikailag stabilabb vagy kisebb energiájú állapotot vesz föl, ez pedig az, amikor a makromolekulának, ami a látó pigment, a hoztengely az párhuzamos ezen nanocsövekkel. És egy ilyen rendszer, tehát azt eredményez, hogy minden látó pigment, ami elnyeli a fényt, az a mikrobolyhokkal párhuzamosan helyezkedik el. Na most egyetlen egy ilyen látó pigment, az annál több fényt nyel el, egy lineárisan poláros fényből, minél nagyobb a szög a dipoltengely és a rezgésik között. Tehát egy ilyen rendszer, hogyha így rezeg a fény, akkor kevesebbet nyel el, és nagyon sokat nyel el, hogyha rámerőleges van. Ha forgatunk egy ilyen polárszűrős, tehát fénypolarizációját forgatjuk, és ezen fotoreceptor között, akkor ilyen színusznézetesen változó fényintenzitást érzékel, olyan, mint egy normál polárszűrő. Tehát így lényegében egy polárszűrő van a rovarok vagy az állatoknak a szemében, ezért érzékelik a lineárisan poláros fényt. Az emlősök szemében nem ez a helyzet, ott a látó pigment tek ilyen korongalakú membrán korongocskákban helyezkednek el, amelyeknek a felszínével párhuzamosan, de bármilyen irányban elhelyezkednek, és az egész rendszer forgás szimmetrikus, akárhogy jön be a fény, körülbelül ugyanannyi fénnyel el ez a véletlenszerű irányított rendszer, mint bármilyen más irányban. Tehát mi ezért emlősök, emberek nem érzékeljük a fénypolarizációt, de nekünk erre nincs is szükségünk, mert van agyunk, és azzal megoldjuk azt a problémát, például a vizet így detektáljuk máshogy, mint a vízerovarok. Na most kimegyünk a természetbe ilyen polárszűrővel, még egy műszerrel, ami polarimetria a neve, és mérjük az emberi szem számára nem látható polarizációs mintázatokat, például a vizet, akkor azt kapjuk, itt egy vízfelszín, tükröződik benne az égboltfény, azért kék, itt van a vörös, zöld és kékben a fény intenzitás, ezt látja az ember, meg az emberi fotoreceptorok, amit mi nem látunk, de az állatok igen, az a polarizáció fok és az irány. A vörösben, zöldben, kékben a színkód olyan, hogy minél polárosabb, tehát minél nagyobb a polarizációfok, annál feketébb, annál szürkébb, a rezgésik pedig itt olvasható le. A zöld, a világos zöld az vízszintesen rezeg, a piros az pedig függőlegesen rezeg. Tehát itt jól leolvasott, a vízfelszín az erősen poláros, mert jó szürke, sötét szürke és zöld, tehát vízszintesen poláros. Tehát ez az, amit mondtam, a vízszintesen poláros jel az vízre utal. Hogyha ezt mérjük a napállás függvényében és bonyolult fizikai számításokkal kiszámoljuk, hogy az égbolt polarizációs mintázata miután tükröződik a vízbe, hogyan változik, akkor ezt látjuk. Magas napállásnál naplementekor, ez a polaráció fok eloszlás, és lehet látni, hogy a vízfelszínen mindig van egy ilyen gyűrű, ez a Brewster gyűrű, ahonnan nagyon poláros fény jön, ez itt gyakorlatilag 100%-osan poláros, azért fekete. Ez egy olyan kép, hogy a közepe az a nadir, tehát a zenitnek a tükörképe, amikor így lefelé nézünk, a kerülete pedig a horizont, tehát amikor így körbenézünk, ez egy 180 fokos mintázat. Ez pedig a mért, vagy a számított, vagy mért polarizáció iránymintázat, akkor vízszintes, hogyha világos, zöld vagy kék. Tehát lehet látni, hogy a vízfelszínek egy jó nagy része zöld vagy kék, tehát vízszintesen poláros. Na most ebből egy vízrovar nem mit lát víznek? Azt látja víznek, ami eléggé poláros, tehát a polarizáció érzékenységi küszöbe fölött van, tehát a P polarizáció fok az mondjuk nagyobb, mint 5%, tehát elég sötét, elég szürke, meg ami mondjuk a vízszintestől nem tér el, csak mondjuk plusz-minusz 5 fokban. Tehát ez az alfa polarizáció irány, ez mondjuk 85 és 95 fok között van, függőlegestől mérve. Az olyan pontoknak a halmaza, amelyekre ez teljesül, amit víznek hisz egy vízrovar, az a fekete tartomány, és ez napállástól függ. De lehet látni, hogy megint a Brewster gyűrű környékén mindig fekete, tehát mindig víznek tekintődik. És ezért ez egy nagyon jó rendszer ahhoz, hogy akármilyen irányba néz a vízrovar, röptöbtében mindig megtalálja előbb-utóbb a vizet. Na most, hogyan fedeződött föl, hogy ezt tényleg tudják a bögyök? Úgyhogy az ember egészen más okból ült egy temetőbe, és ott vizsgált szitakötőket, hogy miért mennek a fekete sírkőre, de közben észrevette mellesleg, hogy a szitakötők helye mellett a bögyök is ilyen fekete sírkövekre mentek, itt lehet látni, lefotózni. Na most fizikus azt tudja, hogy az ilyen fekete csillogó felületek azok erősen, vízszintesen polárosak, azaz vizet utánoznak, és a bögyök ezért mennek rá. Itt lehet látni néhány fotót, fekete sírkövön, vagy bármilyen fekete objektum, ami ilyen vízszintes, az előbb-utóbb oda vonza a bögyöket, meg még sok más vízrovart is. Ilyen kísérletekkel lehet bizonyítani, tehát, hogy a bögyök is tényleg a vizet a vízszintesen poláros fény alapján detektálják. Na most mire használják ezt a tulajdonságokat a bögöly nőstények? Például nem csak vizet tudnak vele találni, hanem kaját is, tehát vérszívásra alkalmas állatokat. Itt egy bögöly nőstény, és az a feladata, hogy találjon a sztyeppén lovakat, amiknek a vérét majd megszívja. Az egyik stratégia az, hogy össze-vissza elkezd bolyongani, azt előbb-utóbb talál. Hát lehet, hogy hetekig vagy hónapokig kell keresgélni, közben fölkopik az állat, hát ez nem biztos, hogy jó stratégia. A másik stratégia az, hogy először te detektál vizet, polartaxissal, tehát a vízről visszavert fény alap, polarizációs fény alapján, és ott vár, lesben áll a fűben. Mondjuk egy napot vár, a sztyeppén, hogyha nincs túl sok tó, tehát mondjuk ez Finnországban nem jó stratégia, de mondjuk a sztyeppén igen, akkor előbb-utóbb jönnek inni állatok, és akkor azoknak a vérét is meg tudja szívni. Összefoglalva, a hímek, nőstények azért polarizációval találnak vizet, hogy igyanak, vagy fürdőzzenek. A testük nyáron fölmelegszik, és ők nem tudnak izzadni, tehát ilyenkor vízbe csobbannak egyet, és úgy fürdőznek. A másik, a nőstények harmadik módon, tehát arra is használják a polartaxis, hogy vizet találnak, és utána a vérszívásra alkalmas állatot. Arra is jó a vízdetekció, hogy a víz közelében van akkor a hím meg a nőstény, tehát jó randevú hely, és ott lehet párosodni, majd a nőstények miután megtermékeny ott a petéjük, a víz közelében lerakják a petéjüket. Ez az öt funkció, ez olyan erős funkció, hogy élet, tehát kaja, pia, nő, megvan minden, mivel a polarizáció látással. Tehát ez egy nagyon erős és nagyon hatékony módszer. És ezzel lehet detektálni a lovakat is. Na most mi a különbség a fehér és a fekete, meg a milyen ló között? Mert mindegyiknek a vére jó lenne. Tehát miért vonzóbb az egyik vagy a másik? Na most ennek a kiderítésére végeztünk terepkísérleteket bögyös helyen, Szokján, ahol sok ló is volt, meg sok bögő is. Először is leraktunk ilyen olajtálcákat, amelyek feketék voltak, a peremük fehér, és egyikben kettő, másikban három, kilenc ilyen rácsmintázat volt, föltöltöttük vízzel, majd étolajjal, és kint hagytuk egy 3 hónapig a terepen, és hetente számoltuk, hogy hány bögőt fog. A bögői víznek hisz itt lehet látni a polarizáció fok mintázatot, a fekete részek erősen, tehát sötét szürkék azok polárosak, a csík az nem poláros, az fehér. És vízszintesen poláros az egész, mert ilyen világos lila, vagy világos kék, vagy zöld. Itt pedig a víznek tekintett rész, tehát hogy ebből a mit tekint víznek, az kékkel jelzett részeket, hát ami erősen és vízszintesen, tehát vízszinteshez közeli poláros, hát lehet látni, hogy csak a fekete tartományok tekintődnek víznek. És amikor víznek hiszi ezt a bögöly, rászáll, akarván inni, csak a normál víznél olyan erős, olyan nagy a felületi feszültség, és taszító a kitint páncélja a bögyöknek, hogy nem ragad bele. Tehát csobban egyet iszik, utána elröpül. Az olajban viszont beleragad, mert az meg nedvesíti a kitint, tehát egyszerűen csapdába esik. És akkor így módon le lehetett számolni, és akkor ez lényegben látjátok, hogy ez ilyen, hát ez felel meg a zebrának. Ez a nagyon csikos zebra, ez a kevésbé csikos, ez meg mondjuk a fekete ló. Ezt elvégeztük máshogy is, úgyhogy ez most már jobban hasonlít a zebrára, ez egy fekete lónak megfelelő olajtálca, ez egy fehér lónak megfelelő olajtálca, ez pedig 3 zebra. A fehér-fekete arány az ugyanaz, 50-50%, de itt mondjuk egy nagyon, tehát 2 csík van, itt több csík, itt meg még több, itt megint lehet látni, hogy nagyon poláros a fekete csík, a fehér csík az nem poláros, az egész vízszintesen poláros, és megint csak a fekete csíkok tekintődnek víznek, illetve vonzódhatnak a bögyök hozzá. Ugyanezt megcsináltuk ragaccsal is, mert itt, ha miután bele magad egy bögöly, a belső ilyen turbulens áramlások elsodorják a bögyöt, és amikor kiszedjük őket, nem tudjuk, hogy a fehéren landolt, vagy a feketén. Ezért ugyanezt megcsináltuk, úgyhogy ragaccsal, ilyen egér ragaccsal kentük be a felületeket. Ott, ha egy bögöly landol, akkor az ott is marad, és akkor így azt is meg lehet mondani, hogy a fekete vonzó-e, vagy a fehér. Hát kiderült, hogy a zöme a bögyöknek a fekete csíkokra szállt le. Azért, mert azt tekinti víznek, tehát ebben az ábrázolásban az kék. Itt lehet látni néhány ilyen, tehát hogyan néz ez ki, mindenféle bögyök szépen beragadnak, némelyik a feketébe, némelyik a fehérbe, némelyik meg a kettő határára, és akkor hát ezt hetente begyűjtjük. Ez ilyen biológusnak való munka, de hát a szorgalmas biológus ér eredményeket. És utána megcsináltuk az egészet, hiszen az zebrák, a lovak azok nem kétdimenziósak, függőleges vagy vízszintesek, hanem háromdimenziósak, akkor vettünk ilyen lómaketteket, befestettük zebracsíkra, fehér, barna, fekete, megint itt van néhány példa, beleragadtak a bögyök, 3 hónapig kint voltak szokolyán, megint bögöly számolásról van szó. És akkor ezeknek kimértük a populációs mintázatát is, ezeknek a modelleknek, hát a legpolárosabb a fekete ló, majd a barna ló, a fehér ló az nem poláros, az zebrának meg a csíkjai, fekete csíkjai polárosak, és csak azokat a fekete részeket tekinti a bögöly víznek, mert azok polárosak. És akkor azért megcsináltuk függőlegesen is ezt a sztorit, tehát itt megint ilyen fehér felület, meg egyre zebra csíkosabb, itt még modelleztük azt is, hogy a zebra a testén néha vízszintes, néha függőleges, néha ferde a csík, ez is be van kenve hetente, le van számolva a bögöly. Na most, ezeknél az a probléma, hogy itt a polarizációs jel, tehát polárosan is csíkosak, meg intenzitásban, fényintenzitásban is csíkosak, hiszen látszik, hogy fekete-fehér, fekete-fehér. A fekete az poláros, a fehér az nem. De itt igazából nem tudjuk, hogy a bögöly azért ment rá, mert egyszerűen csak fekete-fehér, vagy pedig azért is rámegye, mert polarizációban. Ezért kellett egy olyan trükköt csinálni, olyan felületeket készítettünk, amelyek csak polarizációban csíkosak. Úgy kell ezt előállítani, hogy vesz az ember egy fehér lapot, és arra rárak csíkok, polárszűrős csíkokat, de minden második csíknak az áteresztés iránya az egymásra merőleges, inkább mutatom. Tehát kimérjük a polaráció irányát, lehet látni, hogy homogén szürke, a polaráció fok is homogén fekete, tehát nagyon poláros, viszont az irány az ilyen váltakozóan, hol függőleges, hol vízszintes, hol függőleges, hol vízszintes. És ez egy nagyon csíkos zebra, ez egy kevésbé csíkos zebra. Kontroll kísérlet, fölvagdostunk egy olyan polárszűrőt is, hogy ugyanannyi 16 csíkból áll, mint ez, csak nem forgattuk meg minden második, ez homogénen mindig vízszintes. Azért kellett fölvágni ezeket a széli effektusokat, nehogy azért menjen a bögöly kevésbé jobban, mert látja ezeket a csíkokat. Tehát ez egy kontroll, ez egy csíkos valami, de nem polarizációban, intenzitásban sem, meg polarizáció fokban sem. Tehát ez egy olyan látens zebra, amit csak a bögöly láthat csíkosnak. És akkor ezeket is kiraktuk, terepre beragacsoztuk, megint csak számoltuk rájuk a bögyöket. Most akkor összefoglaljuk ezt a 6 kísérletet. Itt van ez a 6 kísérlet, ez az utolsó, ez bizonyítja, hogy van-e szerepe, vagy nincs szerepe a polarizációnak a zebracsík vonzásába. És akkor hogy azért biztosak legyünk abban, hogy tényleg jól utánoztuk a zebracsíkoknak a polarizációs sajátságait is, elmentünk a Természettudományi Múzeumba, és ott egy kitömött zebrának napsütésben, meg árnyékban, különböző irányokból kimértük a polarizációs mintázatát. Hát ugyanaz, mint a mi makettjeinké, tehát én megnyugodtuk, hogy korrektul modelleztük a valóságot. Azért nem igazi zebrával mértük ki az állatkertbe, mert ott van, csak mindig mozog, és a mérés során egy pár másodpercig mozdulatlannak kell lennie az illető állatnak, de a szőre az a valódi zebrái volt, tehát lényegében a valóságot mértük. És akkor összefoglalva az eredményeink szerint a következőt kaptuk. A vízszintes tengely a kísérleteinkben használt tesztfelületeknek a csík szélessége hány centiméter. A függőleges tengely pedig a különböző kísérletek során a különböző tesztfelületek által megfogott bögyöknek a száma. Bármelyik kísérletet tekintjük, azt lehet észrevenni, ezek a pöttyök a tényleges mérés, a görbék pedig ilyen egyenest, illetve ilyen exponenciás görbét illesztettünk rá. A lényeg az, hogy bármelyik kísérletet is nézzük, amikor vastagok a csíkok, tehát 45 centisek vagy 25 centisek, akkor viszonylag sok bögyöt fognak. És ahogy csökken a csíknak a szélessége, de nő a csíknak a száma, rohamosan, exponenciálisan lecsökken a bögöly vonzó képessége. Na most ez a szürke tartomány pedig nem más, mint az óra elején, vagy az előadás elején bemutatott statisztika alapján, hogy ebben a tartományban csíkosak az zebrák. És lehet látni, hogy a szürke tartományban gyakorlatilag szinte nulla a bögöly vonzó képesség. És akkor ez a kísérleti bizonyítéka a állításunknak, miszerint a zebra csíkok, azok bizony nem vonzák a bögyöt. De nem, azt is tudjuk már, hogy a hatodik kísérletben is, ez a zöld meg a lila esetben is ugyanez a helyzet, tehát hogyha csak polarizációban lennének csíkosak az zebrák, akkor sem vonzanának bögőt, mert minél több csík volt a polárszűrőkből, a váltakozó polarizáció irányú polárszűrőkből, azok is jóval kevesebb bögőt vonzottak. És akkor a probléma egyik megoldás, hogy miért csíkos a zebra, azt egyébként biológusok tudják, hogy az őszebra az fekete volt, eleve ilyen sötét-szürke, homogén sötét-szürke volt. Ezt onnan tudjuk, hogy az embriók, a kis zebra embriók, azok még sötét-szürkék, és később pigmentálódnak be, tehát alakulnak ki ezek a csíkjai. Tehát evolúció során az őszebra az sötét-szürke volt, vagy fekete. A fekete lovak is nagyon sok bögyöt vonzanak, és kitalálta, de csak az zebra a lovak közül, hogy ha befesti magát idézőjelben fehér csukokkal, akkor a bögő problémát megoldotta. Na most ezek után nézzünk szét, hogy azért ez egy általános dolog, ez nem csak a zebráknak jó, hanem nagyon sok csíkos állat van. Hát itt lehet látni, ezek ilyen, nem tudom elolvasni, ez egy okapi, ez mondjuk inkább rácsos, de hát az is csíkosnak felel meg. De még a ragadozók közül is némelyik, mondjuk ez egy hiéna, foltos hiéna is van, meg csíkos hiéna is van, gnú is csíkos, tehát az emlősök között nagyon sok csíkos van, tehát ez egy általános elterjedt dolog. Ezek nem annyira csíkosak, mint az zebrák, de őnekik is előnyük származik ebből, hogy például a bögyök vagy a cecelegyek nem mennek rájuk. Nem csak ez az előnyük származhat, hanem az a 8 másik, amit az óra elején elmondtam, az viszont egyelőre kísérletleg nincs bizonyítva, csak hipotetikusan. És hogyha még tovább feszítjük a húrt, akkor megnézhetjük, hogy ahol ezek a csíkos állatok Afrikában élnek, mondjuk az zebrák is, ott a négerek, vagy a fekete emberek, akik még ugye nem városban élnek, azok előszeretettel használnak ilyen csíkos vagy rácsos testfestést, ezt egy hónapig hordják magukon, amikor ilyen ünnepély van. Nem a Ramadán, meg nem budapesti fesztiváli hetek, hanem mondjuk nekik is van valami. És ilyenkor nagyon sokszor ilyen fehér-fekete csíkot használnak. Azt persze nem állítjuk, hogy a bögyök ellen, az vélhető, hogy az állatoktól másolták le még sok ezer évvel ezelőtt, de hogy abból előnyük származik, hogy ilyenkor őket a bögő sem csípi, az bizonyos. És akkor ez az egész dolog, hát egyrészt örülünk, hogy akkor Darwin Wallace nagy vitája óta mi is hozzá tudtunk ehhez szólni, és egy hihető, kísérletileg alátámasztott megoldást adtunk. Zárójelben megjegyezvén, hogy elhisszük az összes többi más lehetséges megoldást, nagy valószínűségét is adjuk annak, hogy egyéb más előnyök is származnak az ebracsíkokból, de hogy ez az előny, ez bizonyított, az azt állíthatjuk. Na most ennek ez egy ilyen szép lár-pur-lár tudományos problémát megoldottunk, egy rejtélyhez hozzá tudtunk pozitívan szólni. Hogy lesz ebből gyakorlati haszon? Mert hogy ennek az ebracsíkos sztorinak gyakorlati haszna is van. Ehhez az ember megint egy polárszűrővel kimegy a természetbe, és megnéz, hogy mi minden poláros. Hát a vízfelszíneken túl, azt hiszem ez kimerült, a vízfelszínek azok erősen polárosak. Színes felvétel, sötét-szürke és lila vagy zöld, tehát erősen poláros. De nem csak a vízfelszín, hanem az olaj, kőolajtó, aszfaltút, vagy a fekete műanyagfólia, fekete autó, fekete sírkő, ezt már tudjuk a bögyöktől, vagy az eltének az üvegépületén, a sötétebb üveglapok, vagy akár napelem. Kétféle napelem, erősen poláros, tehát szürke ebben az ábrázolásban, sokszor sokkal feketébb vagy szürkébb, mint a víz, és végig mindenütt lila vagy zöld, tehát vízszintesen poláros, ezek vizet utánoznak. Azaz nem csak a vízre mennek a vízirovarok, hanem erre mindegyik rá. Na most, ha erre rászáll egy rovar, vízrovar, akkor oda petézik, mert víznek hisz, és elpusztul a populációnak az a része, amit rá petézett. Ezt a jelenséget nevezzük poláros fényszennyezésnek. A poláros fényszennyezés áldozatait mutatom itt be, hát ezek vízrovarok, szitakötők, csíborok, kérészek, vízipoloskák, mik vannak még itt, szitakötők, aszfaltúton, műanyagfólián, száraz aszfaltúton, piros vagy fekete autókarosszérián, fekete sírkőnél, temetőben, üvegpalotán, és így tovább, tehát ezek az áldozatai ennek. És itt tömegről van szó, Dunából is kirazzanak a tömegtegzesek, és itt elárasztják májusban az ELTE épületeit, itt lehet látni, keringenek, és ezek tömeges, és rápetéznek, és elpusztulnak. Előny, vannak haszonélvezői is ennek a poláros fényszennyezésnek, ezen rovarokat csipegető madarak. Ez az ELTE épületeinél lehet megfigyelni, verép, szarka, cinege, barázabilegető, csipegeti le az oda tömegével vonzódó dunai tömegtegzést, amit a poláros fényszennyezés vonzott oda, mert vizet utánoz. Valamint a pókok is ebből hasznot húznak. Hogyha ez egy pakurató, tehát egy kőolajtó, akkor abba beleragadnak a rovarok is, meg az azokat csipegető madarak is, tehát ez egy jánuszarcú poláros fényszennyezés, kezdetben előnyük származik, jól lakik a madár, utána belebőglik a terített asztalba, tehát ez egyértelműen káros a tápláléklánc bármelyik részének. Itt lehet látni az ELTE-n májusban lefotózott dunai tömegtegzes rajzás, ez nem hóesés, nem pernya, hanem a sok millió tömegtegzes, ami a poláros üvegfeletek miatt vonzódik össze. Ez egy amerikai felvétel, amikor a Mississippi folyóból rajzanak ki ezek a kérészek, és az üveglapokon így helyezkednek el, rátetéznek, és akkor persze az mind meg is pusztul. Na most, tehát az a probléma, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, ezt a jelenséget. Hát, hogyha meg akarjuk védeni ezeket a vízirovarokat. Véletlenül fedeztük föl, pont az ilyen zebrás kísérletünk során, hogyha kirakunk olyan helyre, ahol sok ilyen vízirovar, már nem csak bögöl, mindenféle vízirovar röpköd, ilyen fekete felületeket, amelyek megint csak ilyen csíkosak, rácsosak, méretük azonos, erősen polárosak, mert feketék, kivéve a fehér csíkok, vízszintesen polárosak, tehát vizet utánoznak, és bekenjük megint csak ilyen ragacsal, és számoljuk, hogy hány vízibogár, kérész, szitakötő, vízipoloska megy rájuk, akkor végül is a vonzó képességüket meg tudjuk állapítani. Az eredmény, kísérlet eredménye az lett, hogy ahogy nő a csíkoknak a száma 0, 2, 6, 10, bármelyik rovarfajról van szó, rohamosan csökken a vonzó képesség, a víz függőleges tenger a befogott egy négyzetméter fekete felület, egységnyi felület által befogott vízrovaroknak a száma. Némely vízrovarból sokat fog, másikból kevesebbet, de a erre illesztett függvény szerint 12-t csíknál már nem vonzó. A megoldás tehát az, hogy ha meg akarjuk védeni a vízrovarok populációját ezen poláros fényszennyezés elől, például napelemtábla halmaznál, mert a napelemtáblák nagyon terjednek, és most már nem csak egy néhány üvegfelületet, hanem hatalmas, több négyzetkilométernyi felületeket vonvanak be ilyen napelemtáblával, és azok bizony levadásszák a vizes biotóból oda röpködő rovarokat. Azokat például úgy lehet, mármint ezt úgy lehet a problémát kiküszöbölni, hogy ilyen fehér, vékony, fehér csíkokat festünk rá, vagy eleve már gyártás technológiával így állítják elő, és ilyenkor persze a fehér csíkok nem tudnak áramot termelni, de ez körülbelül 1% vagy 0,5% az egész szeletnek, és ez a 0,5% kárért, hogy annyiba kevesebb áramot vagy melegüzet tudok elállítani, ezzel azt a környezetvédelmi problémát oldom meg, hogy zöld lesz ez a technológia, tehát nem csak, hogy széndioxidot nem bocsát ki, tehát, és megújuló, hanem még ezeket a vízirovarokat, tehát ezt a problémát is megoldja. És akkor a szarvasmarhákat fejezem be az előadásomat, mert nem csak a lovakat sújtja a bögő, hanem a szarvasmarhákat is, ezt minden szarvasmarha tenyésztő tudja. A szarvasmarháknál még nagyobb gazdasági károkat okoznak, mert hát a lovak legfeljebb nem lehet lovagolni a bögő szezonban. Hát mondjuk egy lovas tanyán az nagy probléma. De a szarvasmarhák ráadásul lefogynak. Nincs elég húsuk, illetve nincs elég tejük. Tehát hatalmas gazdasági károkat okoznak a bögjök a bögő szezonban. Hát mellesleg őket is, a szarvasmarhákat is szétmarják, a csipkedő nőstény bögjök, illetve mindenféle kórokozók, tehát betegségeket terjesztenek. Na most akkor megnézzük, hogy milyen színűek is a szarvasmarhák. Hát lehet látjuk, hogy van mindenféle, fekete, sőt, homogén fekete, homogén szürke, vagy inkább mi ez barna, aztán vannak a tarkák, barna, fehér, vagy fekete-fehér, nagyon tarkák is vannak, meg kevésbé tarkák, meg van maga a szürke. Itt valójában, abban ezek különböző fajták egymással is tudnak párosodni, de azért arra ügyelnek az őstermelők, hogy mondjuk a szürke marhának szürke marha, tehát ne tarka foltos tehene legyen. Tehát így módon azért valami esztétikai, meg fajta fenntartási szerepe van annak, hogy milyen a kültakaró, mert gazdaságilag ez másodlagos. Teljesen mindegy. A tejük, húsuk a tarka tehének is ugyanolyan jó, mint a feketének. Azt még már most azért sejthetjük és tudhatjuk, hogy a fekete tehénre rengeteg bögöly megy, vagy cecelégy. Ugyanazért, amiért a lóért. És az állításom, hogy ez a magyar tarka, az a nyerő, meg a magyar szürke. Ez egy kis hungarikum. Egy kísérlet ugyanaz, mint amit a zebráknál használtunk. Ki kell menni, csak most nem becsikozni, hanem befoltozni. megint csak ügyeltünk arra, hogy a barna és a fehér folt fellett aránya 50-50% legyen. Itt egy nagy barba papát rajzoltunk, tehát a nagy 8-as, itt 4-et, itt 4x16, itt 88-64-et, függőlegesen helyeztük el másik esetben vízszintesen, beragacsoztuk, és megint 3 hónapig szorgalmas doktorandusok számolták a bögyöket. Ezeknek kimér, és hát itt lehet látni, hogy tényleg sok bögyöt vonzanak, néha a fehér, néha a fekete, vagy a foltos rész, de ezt tudjuk, hogy a barna felületekbe ragadnak bele. Főleg ugyanezt függőlegesen, megint kimérjük a polarizációs mintázatát. Ebből a bögöly megint csak ezeket a barna 8-asokat tekinti víznek, mert az erősen poláros és az vízszintesen poláros, ugyanez vízszintes esetben, akkor tehát kimértünk ilyen tehén bőröknek a polarizációs mintázatát is, tarka tehénre, az jelenti, hogy a barna foltja nem poláros, a fehér, illetve a barna foltja poláros, a fehér nem, bizonyos részek vízszintesen polárosak, tehát megint csak bizonyos részek nagyon, nagyon vonzóak a bögyök száma, és akkor az eredmény az lett, lehet látni, itt van, hogy hány csík van, vagy hány folt van, az egy foltos az rengeteg bögyöt fogott, ha vízszintesen volt, ha függőlegesen, az oszlopnak a barna része mutatja, hogy hány bögöly ment a barna részre, a fehér rész, hogy hány ment a fehérre, a fehér részek azok jóval kevesebbet fogtak, és ahogy nőtt a foltoknak a száma, de csökkent a mérete, úgy rohamosan, kvázi exponenciálisan csökkent le a bögöly vonzó képessége. Ugyanezt megcsináltuk tehénmakettekkel is, megint egy barna tehén, egy fehér tehén, és különböző foltosságú, de megint csak fele-fele arányban foltos, és akkor ezt kiraktuk véletlenszerűen, hetente változtattuk az irányát, számolgattuk. Itt van a polarizációs mintázata, összehasonlítottuk, ahogy tényleg jól utánozzák-e a valóságot, hát tényleg jól utánozzák, és azért mértünk valódi tehenet is, ezt nagyon nehéz volt lemérni, mert mindig mozgott a tehén, a mérés során pedig nem szabadott volna, de elkaptunk egy olyan pillanatot, hogy amikor éppen szoptatta a borját egy fekete tehén, akkor így kimerevedett 10-20 másodpercre, és akkor ki tudtuk mérni. Hát a fekete tehén nagyon poláros, a fehér bika, vagy a fehér tehén az még nem poláros. És ez az oka annak, amit egyébként biológusok már korábban leírtak, csak a magyarázatát nem tudták, hogy a fekete tehénre tényleg sokkal több bögöly megy. És akkor az eredmény az megint csak az, amit most már sejtünk, hogy a barna tehénre rengeteg ment, és ahogy nőtt a foltok, tehát egyre foltosabb volt a tehén, egyre kevesebb, és a fehér tehén az a kettő között volt. Tehát a szürke marha se rossz, de a pöttyös marha még jobb lenne. A pöttyös marha nincsen, de tarka tehén van. Tehát a magyar tarkának ez egy nem várt korábbi előnye. És ugyanezt megcsináltuk úgy, hogy a foltos volt a mintázat, de csak polarizációban. Tehát homogén volt a színe, homogén, nagyon poláros volt a polarizáció foka, és csak a polarizáció irányban volt foltos, itt 4 folt volt, itt 16, itt meg egy folt se. És erre ment a legkevesebb bögő. Tehát itt is a polarizációnak is szerepe van abban, hogy ha polárosan foltos, akkor nem vonzó. Itt lehet az eredményt látni, tehát a sok, amely sok foltból áll, de homogén volt a polarizáció iránya, az rengeteg bögőt fogott, ha vízszintes volt, ha függőleges, és hogy nőtt a poláros foltok száma, úgy rohamosan csökkent az ebra, a befogott bögő. Tehát ezek után persze egy fizikus azt mondja, hogy triviális, mert lényegében a folt az mi, vagy az ebra csík, azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen elnyúlt fekete folt. Tehát a jelenség összeér, mindig az, hogy milyen a foltnak az alakja, meg a színe. Ha van nagy intenzitás kontraszt, akkor van nagy polarizációs kontraszt is, és hogyha nem homogén az a valami, akkor az a polaratraktikus bögyöket, vagy egyébként más polaratraktikus parazitákat nem vonz, és akkor ebből előnye származik. Tehát ezek után legyünk büszkék a magyar szürke marhára, ami nem csak tejben, meg a kinézetben, meg húsban unikum, hanem abban is, hogy van egy, meg a magyar tarka is ugyanez mondható, hogy van egy olyan pozitív sajátsága, hogy mondjuk sokkal, ahol nagy a bögő probléma, Afrikában rettentően nagy, oda inkább magyar tarkát exportáljanak, vagy tenyészenek, és ne a Holstein Fries feketét mondjuk. És akkor megint csak ugyanaz a sztori elmondható, hogy ha szétnézünk, akkor nagyon sok ilyen foltos, pöttyös állat látható a természetben. Ezek nem állítjuk, hogy ezek csak a bögő miatt, szintén ugyanaz a sztori elmondható, mint a zebracsíkokra, hogy ezek a foltosságok, foltost mintázat, kültakaró, ez arra is jó, hogy elrejtse az állatot. Tehát sok más előnye lehet, de hogy az ilyen vérszívó paratraktikus parazitákat, mind a cecelegyeket, vagy a bögyöket nem vonza, az megint csak bizonyos, és ez egy bizonyított előny. Na most akkor további haszon. Ja igen. Tehát a zebracsíknak a haszna az, hogy leutánozzuk, becsikozzuk a poláros fényszennyező felületeket, és a bögyöket sem, még más vízirovarokat sem vonz. És ez egy szabadalmaztatott eljárás, ez a csikos sztori. Tehát a zebráktól is elleshettük volna, de véletlenül fedeztük föl. További haszon, hogyha már tudjuk a bögyökről, hogy vízszintesen poláros fényhez vonzódnak, és tudjuk, hogy nagy igény van a bögői írtásra, de hogy szúnyogírtóra is nagy igény van, és azt a problémát sem oldották meg. Vannak ilyen néhány százalék hatékonysága működő szúnyogírtók, de valójában mindenki, aki egy ilyen vízpart mellett nyaralt, az tudja jó, hogy ez megoldhatatlan probléma. Ugyanez a bögő probléma, tehát kell egy hatékony bögő csapda, és ilyenek vannak most már. Ebből a tudásból következtek, mert ez egy hatékony bögő csapda, az a sok apró valami, az mind bögőj. Ez egy ragacsos fekete felület. Hát ugyanaz, mint a kísérleteink során használt felület. Ez a légypapír, a klasszikus légypapír. A klasszikus légypapír az négy tulajdonsággal rendelkezik. Fehér, vagy ilyen világos színű, függőlegesen lóg, magasan a plafonról, és olyan keskeny alakú. Na most ezt a mind a négy paramétert megváltoztatjuk, azaz fehér helyett fekete lesz, függőleges helyett vízszintes, sáv helyett ilyen elég nagy, viszonylag nagy, és nem a plafonra rakjuk, hanem a talajra, akkor lesz egy olyan speciális légypapír, ami csak a bögyöt fogja meg. Most már értjük, hogy miért, mert erősen vízszintesen poláros, és ez egy ilyen bögői papír. Itt mutatom, hogy tehát ezek a négy paraméter. Na most persze minden, most már triviális, ezt a négy paramétert hogy kell megváltoztatni, erre mind-mind egy-egy év ráment, mire az ember ezt kikísérletezte. Egynek egy másik verziója az az olajtálcás, amivel mi is fogtuk. Olajtálca, fekete olajat rakunk bele, vagy maga a tálca az olaj, és ez víznek hiszik, fogják a bögyöket, és ez is kiválóan működik. Itt lehet látni, hogy miért, mert vagy az olajtálcának, vagy ennek a bögőpapírnak kimérjük a polarizációt, nagyon poláros, vízszintesen poláros, és csak ezt tekinti víznek a bögő, tehát kiválóan működik, és ez is szabadalmaztatva van. Aztán azt is megfigyeltük, hogy a napelem táblára nem csak szitakötők mennek, még mindenféle más vízirvarok, hanem például ezek a bögyök is. Akkor hogyan lehet ezt összekötni, mert a napelem, az ugye van ez a pozitív hatása, és még van 5 percem, vagy már nincsen, de befejezem hamarosan, hogy a napelem az termel még energiát is, és annak az energiájával kéne megfogni a bögyöt is. Azt kell csinálni, hogy a napelem által termelt elektromos energiát betápláljuk egy elektromotorba, ami forog, és a tengelyében meg egy drótot, egy nagyon vékony drótot, amit nem látszik, de itt van egy nagyon vékony ilyen fémdrót, citerahúr, enyhén ilyen bajuszszerűen föláll, és az nagyon gyorsan forog, amikor rásüt a nap. Jön a bögő, ezt víznek kiszi, le akar rászállni, és kísérletekkel külön ki kellett mutatni, hogy a mozgás nem látja, a zümmög, a légellenállás miatt zümmög a... mint egy propeller zümmög ez a gyorsan forgó drót, meg még szelet is vet. De ezek mind nem zavarják a bögyöt, rászáll, és agyon csapja a drót. És kiválóan működik, mert megint csak a vízszintes rész erősen poláros, vízszintesen poláros, és akkor ez egy ilyen önfenntartó, és elég, tehát nem az a csúnya ragacsos meg olajos, hanem olyan szofisztikált, olyan szalonképesebb bögő, modern, high-tech bögői papír. Itt lehet látni néhány ilyen agyonvágott bögjöt, amit a drót vágott agyon, és akkor ezt persze külön kísérletek bizonyítani kell, hogy ez elég hatékony, de hatékony, piacképes, szabadalmazható termék. Tehát így lesz ebből a lárkurlár problémából, hogy miért csikos az ebra, mire jó az, meg tarka tehén, stb. Ebből lesz azért konkrét gyakorlati haszon is. És így szép az egész, hogy az ELTE-n alapkutatásból lesz akár gyakorlati haszon is. Tehát ezért, már csak ezért is érdemes az ELTE-re jönni ide fizikusnak, biológusnak, kémikusnak, mert olyan tudást fogtok tudni megtapasztalni, mivel szép régi hipotéziseket tudtok cáfolni vagy bizonyítani, régi rejtélyeket tudtok megoldani, új felfedezéseket tudtok, és abból még sokszor gyakorlati haszon is lehet. Ezt az egész sztorit egyébként az Európai Unió támogatta 3 évig 1 millió euróval, egy nemzetközi konzorcium volt ezen bögőcsapda, mert hogy az Európai Unió is látott benne a fantáziát. Akit érdekel ez a téma, az a honlapunkról letöltheti angol cikkeket is, a Proceedings of Royal Society B-ben, vagy a Journal of Experimental Biology-ban, vagy a PLOS Bamba jelentek meg angolul ezek a cikkeink, de mi szeretünk ismeretet is terjeszteni, mert a oktatók is vagyunk, ezért megírjuk az eredményeinket, persze ismertereső szinten, fizikai szemlébe például, vagy a természetvilága, az zebrába, és ennek szép nemzetközi visszhangja is lett. A világon a tudósok a leghőn áhítottabb lap, ahol szeretnének publikálni, csak nem tudnak általában, az a Science és a Nature, azért recenziót ezekről az eredményekről, néha ilyen humoros formában, aztán mindenféle egyéb kevésbé híres, de szintén az jól ismert lapok, mint a mit tudom én, ez melyik a Discovery, vagy a Science, vagy a New Scientist, vagy a ott van fölírva. Tehát sok, rengeteg szép média visszhangja lett, mind a magyar, mind a külföldi sajtóban, és amire az egyik legbüszkébbek vagyunk, hogy még az David Attenborough is, van egy BBC-ben, Bristol Television egy műsora, az zöldben nem tudom elolvasni, ilyen, olvas-e fő valaki hangosan? Van írva az zöldben? Milyen? Igen, tehát Nature, tehát ilyen kuriozitások. Olyan, mint a nálunk a Delta, csak ott nem a Kudlik Júlia, vagy most már a Fahir Sándor, hanem a David Attenborough a narrátor, és akkor erről az ebrás sztorinkról is szépen megemlékezett, aminek hát azért örülünk. És akkor köszönöm szépen a figyelmet.